A korintusi levél, első levél, 5. fejezete következik. Tehát 1 Korintus 5. Mindenfelé az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő, hogy tudni illik valaki, apjának feleségével él. Ti pedig felfuvalkodtatok, ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna, és eltávolítottátok volna közületek azt, aki ilyen dolgot cselekedett. Mert én, aki testben távol vagyok, de lélekben jelen, mint jelenlévő, már ítéltem a felett, aki így cselekedett. Úgy ítéltem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az én lelkem, ami Urunk Jézus hatalmával, átadjuk az ilyet a sátánnak teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak a manapján. Nem jól dicsekedtek ti? Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában-e világparáznáival, vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mit tartozik rám, hogy a kívül levők felett ítélkezzem? Nem a belül levők felett ítélkeztek ti is? A kívül levőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül. Korintus városa híres volt a bálványimádásáról és az erkölcstelenségéről Pál korában. Korintus gazdag és fényűző város volt akkoriban, de ugyanakkor züllött és kicsapongó is. Nem lehetett könnyű ilyen környezetben szentül élni. Nem lehetett könnyű Korintusban megmaradni a hitben és győztes hívő életet élni. De a hívő keresztény nem lehet megalkuvó. Nem idomulhat a világhoz. Isten törvényéhez kell ragaszkodnia minden áron. Tisztán és szentül kell élnie. Nem pedig úgy, mint ahogy a világ. Ahogy a Korintusi első levél 5. fejezetét olvassuk, lehet, hogy megfogalmazódik bennünk, hogy nem szívesen tartoztunk volna a korintusi gyülekezethez. Mindenfelé ugyanis az a hír járta, hogy a korintusi gyülekezetben olyan dolog fordult elő, amit még a nem keresztények sem tűrtek volna el szó nélkül. Valaki a mostoha anyjával élt együtt, és közben még a gyülekezet tagja volt. És a gyülekezet ezt elnézte, eltűrte, nem tett semmit ellene. Pál apostol azonban nem tűrte ezt el, nehogy tönkretegye az egész gyülekezetet. Pál apostol egészen határozottan felszólította őket arra, hogy el kell távolítani azt a gyülekezetből, aki így cselekedett. Mi az, amit te eltűrsz? Mi az, ami fölött szemet hunysz? Mi az, amit megengedsz magadnak? Mi az, amire azt mondod, ennyi még belefér? Ne légy túl engedékeny. Határozottan állj ellent a bűnnek. Isten mindent lát. Látja a szívedet. Látja, hogy mi van a szívedben. Látja, hogy mi mindent rejtegetsz. Ha meg akarsz maradni Isten félelmében, akkor nem tűrheted meg magadban a bűnt. Pál nagyon keményen fogalmazott, határozottan kiállt amellett, hogy ezt nem lehet eltűrni, ezt nem lehet elnézni. Pál arra szólította föl a gyülekezetet, hogy távolítsátok el azért magatok közül a gonoszt, illetve, hogy takarítsátok ki a régi kovászt. Aki ragaszkodik a bűnhöz, azzal nem vállalhat közösséget Isten gyülekezete. Aki nem akar megtérni a bűnös útjáról, hanem meg akar maradni a bűneiben, annak nincs helye Krisztus gyülekezetében. Aki nem hajlandó megbánni a bűneit, az nem lehet tagja Krisztus testének. Minket is arra szólít fel ez az ige, hogy végezzünk nagy takarítást úgy, ahogy nagy ünnepek előtt szoktuk csinálni. Úgy, ahogy a zsidók húsvét megünneplésekor minden kovászosat eltávolítanak az otthonaikból. Úgy kell a keresztényeknek is kivetni maguk közül és magukból is minden gonoszságot és romlottságot. Ha egy láda almába van egy rohadt, akkor nem a rohadt alma lesz egészséges, hanem a döbbi rohad meg mellette. A rohadt almát kidobjuk, nehogy megrohassza a többit is. Ha megtűrjük a bűnt, akkor az kifejti a maga rothasztó hatását. Ne maradjon elrejtve semmi semmelyik zugban, jöjjön minden napvilágra. A fegyelmezésnek az a célja, hogy a bűn bomlasztó hatását eltávolítsa a gyülekezetből, és megóvja a többi hívőt attól, hogy bűnt kövessenek el. Valamint, hogy az az ember, aki elkövette a bűnt, azt visszatérítse a helyes útra. A fegyelmezés az egész gyülekezet felelőssége, nem csak a gyülekezet vezetőjéjé. A Máté 18:15-17-ben ezt olvassuk. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el, és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, vígy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék meg minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Az Isten tiszteletünk üressé válik, ha megtűrjük a bűnt. Nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Kérdi Pál apostol. A kovásznak a kenyérsütésnél fontos szerepe van. A lisztből kovász nélkül nem olyan kenyér lesz, mint amihez mi hozzászoktunk. A kovászból kevés is elég, hogy az egész tészta megkeljen. Kevés is elég belőle, jelentős hatás eléréséhez. Mi is a kovász valójában? A kovász olyan előtészta, amely lisztet, vizet és különböző mikroorganizmusokat, élesztőgombákat, tejsav és ecetsav baktériumokat tartalmaz. Megfelelő hőmérsékleten néhány óra alatt kis kovász képes megkeleszteni az egész tésztát. Ha a megkelt tésztából lecsípünk egy kis darabot, akkor ez a darab úgy funkcionál már, mint a kovász. Ahogy a kis kovász képes megkeleszteni az egész tésztát, ugyanúgy a bűnös életvitel is hat, rombolja a környezetét. Nem mindegy azonban, hogy milyen kovász keleszti az életünket. Míg a bűn kovásza romba dönt, addig az isteni kegyelem kovásza újjátesz. Ahogy a római levélben olvassuk, a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Te döntöd el, hogy melyiket választod. A bűn kovászát, vagy inkább az isteni kegyelem kovászát. Amelyiket választod, az fogja átjárni az életedet. Amelyiket választod, az fog hatni a környezetedre is. Amelyiket választod, annak a következményeit kell viselned. Vagy a halált, vagy az életet. A Galáciai levél 6. fejezet 7.-8. versében ezt olvassuk. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is, mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ez teljesen nyilvánvaló a hétköznapi életben. Ha búzát vetettél, búzát fogsz aratni. Ha búzát vetettél, abból soha nem fog kukorica kikelni. Az kell ki, amit vetettél. És amit vetettél, előbb vagy utóbb ki kell. Amit vetettél, előbb vagy utóbb szárba szökken, és gyümölcsöt terem. Vagy jó, vagy rossz gyümölcsöt. Minden, amit mondasz, minden, amit teszel, vagy adott esetben, amit nem teszel, ez mind-mind egy-egy magvetés. Nagy felelősség, hogy mit mondasz, hogy mit teszel, vagy éppen, hogy mit nem teszel. Gondolkodj el ezen. Azokra, akik belül vannak, akik a gyülekezethez tartoznak, azokra sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint a kívülvalókra, vagyis akik még nem tartoznak a gyülekezethez. Annak, aki a gyülekezethez tartozik, magára nézve kötelezőnek kell tekintenie a tanítványság szabályait. A hitének megfelelően kell élnie is. A hitével összhangban kell lennie a cselekedeteinek. Nem lehet képmutató. Nem élhet kettős életet. Nem szolgálhat úgy Istennek, hogy közben a világgal tart, és a világ szerint él. Mint Krisztus képviselőjének felelőssége van. Aki nyilvánvaló cégéres bűnökben él, az lejáratja az egész gyülekezetet, és szégyent hoz rájuk. Azoktól viszont, akik nem hívők, akik még nem tértek meg, akik nem tartoznak még a gyülekezethez, nem várható el, hogy szentül éljenek. Pál úgy tekint az intésre, a bűnös bűnnel való szembesítésére, mint ami a bűnös érdekében történik. Pál úgy fogalmaz, azért, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak a manapján. A kizárásnak tehát az a célja, hogy a bűnös megbánja a bűnét, megtérjen és kegyelmet nyerjen. Isten ugyanis nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Az Ezékiel 18.23-ban ezt olvassuk. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úristen, nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen? Isten nem akarja a te halálodat sem. Ha bűnt követtél volna el, Isten azt akarja, hogy térjél meg és éljél. Ha nem zárná ki a gyülekezet az ilyen bűnöst a sorai közül, az közömbösség, az megalkuvás lenne. Így a bűnös egyre jobban eltávolodna Istentől, egyre inkább belemélyedne bűnös életmódjába. Ha bejönne egy ilyen gyülekezetbe egy kívülálló, és azt látná, hogy ez a gyülekezet megtűri az efféle bűnöket, akkor joggal mondhatná azt, hogy ez a gyülekezet nem különb a világnál. A gyülekezetnek tehát nincsen más választása, még ha kegyetlennek tűnik is, ki kell zárnia azt a bűnöst, aki nem akar megtérni. Természetesen a kizárás veszélye csak azokra a bűnösökre vonatkozik, akik nem akarnak megtérni. Ugyanis, ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor nagyon jól tudjuk, hogy mindannyian újból és újból kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk, akik méltók lennénk a kárhozatra. De Krisztus megkönyörült rajtunk, az életét adta értünk, megszentelt és megváltott minket. Nincs olyan mélység, ahova Jézus ne tudna lehajolni. Nincs olyan szakadék, ahonnan ne tudna kihúzni. Kérjed és megszabadít. Hívd őt segítségül és lehajol hozzád. A korintusi gyülekezet minden valószínűség szerint megfogadta Pál apostol tanácsát, és kizárták maguk közül azt, aki cégéres bűnökben élt, a gyülekezet tagjaként. Erről tanúskodik a korintusi gyülekezethez írott második levél második fejezete, amelynek a címében azt olvashatjuk, hogy az apostol azt kéri, hogy ama bűnét bánó, kirekesztett embernek bocsássanak meg. Ezek szerint a kirekesztés meghozta a remélt eredményt, a bűnös megbánta a tettét és megtért, és így visszajöhetett a gyülekezetbe is. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenki meg fog térni, akit kizárnak a gyülekezetből a nyilvánvaló bűne miatt. De a lehetőség ott van mindenki előtt. Megtérhet, megváltozhat, megbánhatja a bűnét, amíg tart a kegyelmi idő. És ebben az esetben természetesen újra a gyülekezet tagja lehet, ha ott van benne az az elhatározás, hogy szentül és tisztán akar élni. Adja meg nekünk az Úr, hogy az a lelkület legyen bennünk, ami ő benne is volt, akkor, amikor azt mondta a tettenért házasságtörő asszonynak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Ne tűrjük meg mi sem a bűnt, sem a gyülekezetben, se pedig saját magunkba. Ne is barátkozzunk azzal, aki testvérlétére nyilvánvaló bűnben él. Ez persze nem vonatkozik azokra, akik nem tértek meg. Különben ki kellene vonulnunk ebből a világból. Nekünk viszont az a küldetésünk, hogy só és világosság legyünk ebben a világban. Valójában nem mi vagyunk a világosság, az igazi világosság maga Jézus Krisztus, ő a világ világossága. Mi legfőjebb csak vissza tudjuk tükrözni azt a világosságot, amit tőle kaptunk. Ugyanúgy, ahogy a hold is csak visszatükrözi a nap fényességét. Hogyan látná meg a világ Krisztust bizonyságtevő nélkül? De ne éljünk úgy, mint ahogy ők élnek. Nem mi térjünk ő hozzájuk, hanem ők térjenek mi hozzánk. A római levélben ezt olvassuk, ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ne legyél képmutató, ne legyél ítélkező, ne tűrd meg a bűnt. Legyél őszinte, borulj le a kereszt alatt, vald meg a bűneidet, bánd meg a bűneidet. A korintusi, a Krónikák második könyve, 7. fejezetének 14. verse így szól, de ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. Olyan jó lenne, hogyha neked is ezt mondhatná az Úr, hogy megaláztad magad előtte, te, aki az ő nevéről neveztetsz, hogy imádkoztál, hogy kerested az ő orcáját, hogy megtértél a gonosz utadról, és ezért ő meghallgat téged, és megbocsátja a bűnödet, és meggyógyít. Így legyen. Amen.